Üdvözlök minden kedves és kedvetlen Giants szurkolót, ez itt a Magyar New York Giants Log podcastja, a Blue Hell. Én Asbi vagyok, itt van Máté is. Hát véget ért az NFL Draft, úgyhogy itt az idő, hogy átbeszéljük a választásokat. Így két mondatban mennyire vagy elégedett?
Alapvetően elégedett vagyok. A Discordot olvasva úgy éreztem, hogy így általában elégedettek az emberek, meg a külföldi fórumok is ez látszik, de egy kicsit így a fókusztanom, ilyen marvelesen bizsereg egy hangyányit, mert amikor legutoljára így relatív elégedett volt mindenki a draft eredménnyel, akkor utána az évek nem igazolták a történéseket.
Hát igen, így az első két napon nagyon olyan érzésem volt, mintha visszaugrottunk volna 2011-be, ugye akkor volt olyan klasszunk, ami így azt mondtuk, hogy hú, hát így olyan játékosokat szerezzük meg, akikről nem gondoltuk volna, hogy ott elérhetőek lesznek, és hát csak izgatottak voltunk, aztán nem túl sok emberünk vált be abban az évfolyamból, szóval remélhetőleg most másképp lesz ez. Na, de akkor vágjunk is bele, az első körben egy helyet felmentünk, az 1/25-ös pikkel az 1/24-re ugrottunk fel, ez pedig egy 5. illetve egy 7. körös választás jogunkba került, természetesen a 25. pick mellett, és az 1/24-re behúztuk Dionte Banks-et, a Maryland Egyetemről. Egy cornerbacket játszik, hogyha valaki ezt még mindig nem tudná, és hát abszolút várható volt, hogy ő lesz a választásunk, azt gondolom. Nyilván akkor, amikor mi voltunk a sorosak.
Igen, róla beszélgettünk a draft előtti ilyen live-ban is, mert ugye róla lehetett, vagy voltak olyan mock draftok, ahol eljutott hozzánk itt az első kör második felébe, és ott én szóba is hoztam azt, hogy nekem egy kicsit olyan érzésem van, hogy van már egy nagyon hasonló cornerünk itt a játékos keretben. Nem tudom, hogy te mennyire értesz egyet. Így felmerült többször, hogy a NFL-es hasonmása az már nálunk focizik.
Hát részben végül is igaz, mert ugye Adoree Jackson is iszonyatosan gyors, nagyon atletikus, ugye Adoree Jackson majdnem, hogy elit cornerbackként tudna játszani, hogyha több interception gyűjtene össze. Remélhetőleg ez Banks-néli, hát azért nem lesz ekkora negatívum, mert azért ő is benhagyott egy-két nagy játékot az egyetemi pályafutása során. Szóval igen, és az igazából egyáltalán nem baj, hogyha van a két szélen két villámgyors cornerbackkel, pláne ebben az NFC-ben, ahol így csapatok gyűjtögetik így egymás után a jobbnál jobb elkapókat. És hogyha megnézzük, akkor majdnem, hogy nagyobb need volt a cornerback poszt, mint az elkapók. Nem tudom, te mennyire értesz ezzel egyet.
Itt pont a előző szezon azt mutatta meg, hogy ebben a offenszben, amit itt összeraktak a New Yorkban, el lehet focizgatni, tehát, hogy nem annyira kiemelkedő wide receiver sorral. Természetesen, tehát mindig sokkal egyszerűbb dolga van a QB-nak, meg a offensive koordinátornak, hogyha van egy ilyen kiemelkedő első számú elkapója, de ahhoz a focihoz, amit a tavalyi évben játszottunk, tehát, hogy elég volt a meglévő garnitúra. És itt ugye még csak az első picknél vagyunk, de úgy tűnik, hogy azért rendezve lesz a wide receiver pozíció is, ami a másik wide need.
Igen, hát körülményekhez képest tudja, hogy sikerült. Az is azért még nagyon fontos, hogy Banks illeszkedik Wink Martindale-nek a rendszerébe. Kiválóan tud passment cornert játszani, és zónában sem elvesz egy gyerek, szóval ezzel sem lehet igazából gond. Szóval volt egy kisebb válsérülése, de szerintem az sem ilyen nagy negatív bomb, szóval ugye ezt is átbeszéltük már többször is, hogy aki futballozik, az megsérül, úgyhogy szerintem ezzel sincsen semmi probléma, abszolút majdnem, hogy a steel kategóriájába sorolható ez a ez a húzás. Ott volt még Joey Porter Jr., ő azonban elég szép csúszásnak indult, a második napig meg sem állt, és ez nálam mindig gyanús. Úgyhogy szerintem csak is elégedettek lehetünk Deontay Banks kiválasztásával, és tényleg bízhatunk benne, hogy megerősíti a szekundáit. És azért mennél látszott, hogy egybe van az edzőisten meg a front office, hogy így szemmel láthatóan nagyon boldog volt Wink Martindale, így tök úgy látszott, hogy na akkor megkapta az emberét.
Igen, és már ennél a ilyen secondary igazolásnál is elkezdett kirajzolódni egy minta, úgy tűnik, mert ugye a későbbi körökben jöttek még emberek a secondary-t erősíteni, vagy legalábbis ilyen kiegészítő embernek, és hát ami közös bennük, az, hogy a atletikusságuk, meg a egyéb ilyen mérhető, ilyen szkórolható, pontozható ilyen értékeik mindannyiuknak nagyon-nagyon kiemelkednek. Nem csak a idei éves mezőnyből a draftolható játékosok közül, hanem gyakorlatilag a fizikai paramétereikben kiemelkednek így a all-time ilyen elérhető cornerek és safety-k közül. Úgy látszik, hogy ez egy ilyen minta lehet a jövőre nézve, hogy milyen secondary játékosokat keres a Giants.
Igen, akár ez is az lehet, de nagyjából mindent elmondtunk Banksről. Azt én, hogy idén is leszok ezzel, hogy így osztályozni nem fogok. Tehát én annak így nem látom sok értelmét, hogy így elkezdek osztályozni, és három még múlva se fogok visszatérni erre az évfolyamra, hogy vajon kiket kellett volna húzni. Mert azt se tartom én értelmes dolognak, hogy itt utólag okoskodjak. Na de akkor menjünk be a második körbe, ahol az 57. választásnál John Michael Smith volt az emberünk, Central Minnesota-ról. Én meglepődtem, hogy idáig lecsúszott. És azon is meglepődtem, hogy konkrétan voltak még olyan centerek, meg belső falemberek, akiket így előbb kihúztak, mint őt. Én abszolút nem gondoltam volna, hogy ennyit csúszni fog, és én ezért is tartottam elképzelhetőnek, hogy őt már kiválaszthatjuk akár az első körben, vagy akár egy visszacsere esetén. Ugye én azt korábban elmondtam, hogyha Peter Skoronskit nem veszük a gárdok közé, akkor a belső falemberek közül nálam John Michael Smith volt a legjobb játékos. Ugye ehhez képest kihúzták előtte Steve Avilát, Joe Tippmant, Cody Mott, és utána jött ő. Tehát ez így abszolút megérte szerintem, és nála így egyértelműen kijelenthető, hogy jelen pillanatban ő egy steelnek tűnik.
Igen, jelen pillanatban steelnek tűnik. Itt arról, hogy ki a potenciálisan a legjobb center jelölt a idei felhozatalban, ott azért erős verseny volt Smith és Tippmann között, és amit mondtam a cornereknél, meg a safety-knél, hogy mennyire számított a stábnak az, hogy a fizikai paraméterekben kiemelkedő legyen a játékos. Itt azért a Schmidt-Tippmann összehasonlításból fizikai értelemben, ezőben kb. Minden paraméterben Tippmann kerül ki győztesen, mert ő egy igazi ilyen freak of nature játékosnak tűnik. De
hogyha már megnézed a meccs felvételeket, akkor már igazából itt totál fordított lesz a helyzet.
Igen, és akkor úgy tűnik, hogy itt ez a, hogy mondjam, ez a kékgaléros hozzáállás, meg a tudod, hogy mennyi esze van a focihoz a játékosnak, az egy időben ilyen magasan értékelt dolognak tűnik a falon belül. Nekem azok a interjúk, meg ilyen beszélgetések tűntek a leginkább érdekesnek a Schmidt korábbi edzőivel, ahol azt a vonalat feszegették, hogy csak az, hogy ő beállt játszani az egyetemi falba, az önmagában feljavította a fal egészét és a mellette lévő játékosoknak a teljesítményét is. ha ezt tudná hozni, vagy át tudná ültetni a NFL szintjére, annak akkor nagyon boldogok lennénk szerintem, mert a falnak a belső fele az a, itt a draft és a draft előtt free agency után azért elég kuszán nézett ki. Tehát, hogy jó lenne, hogyha kapna a fal egy kis erősítést, vagy egy embert, aki így összehúzza az egészet.
Hát abszolút, és azt se feledjük, hogy volt itt Senior Bowl is, ahol konkrétan azt mondták Schmitzer, hogy nem csak a legjobb falember volt ő, hanem konkrétan majdnem, hogy a legjobb offense játékos a teljes héten, és ott is ki tudott emelkedni, amikor olyan ellenfelek ellen kellett helytállnia, akik ugyanúgy egytől egyik az NFL pályáznak. Szerintem ez egy nagyon jó iránymutató tud lenni, és hát a játékával pedig tényleg abszolút nem volt probléma. A mes felvételei egyértelműen jobbak voltak neki, mint Tipmannek, és YouTube-on Dead Franchise Guy-nak a csatornáját nézegettem elég sokat idén, és ő konkrétan Creed Humphreyhoz hasonlította egy nála kevésbé atletikusabb hasonmásnak, aki megközelítheti az ő játékát, és én adom, hogy az első napon a kezdőcsapatba állítható, és tényleg láttuk a falembereknél a mi csapatunkon belül is, hogy nekik aztán tényleg kell idő, de én azt gondolom, hogy ő szerintem az első naptól jobb játékot tud nyújtani, mint akármelyik játékosunk a keretben. Szóval én abszolút bízom benne, hogy majdnem, hogy az edzőtábor első napjától kezdve ő lesz a kezdőcenterünk, és hát nagyon sokáig ott is marad a csapatban. Anno ezt gondoltuk vesz a Nischberger, őt majdnem nem jött be, aztán remélhetőleg most tényleg szerencsésebbek leszünk.
Igen, és igazából fontos is lenne, hogy talán itt a ugye a első három körben azért nagyon örülsz, hogyha a kezdő szintű és olyan játékos draftolsz, aki a első napon már fel tud állni a pályára az NFL-ben, de látva egyébként a falunkat, tehát lehet, hogy nagyobb szükség van rá adott esetben, mint az elsőkörös választottunkra, hogy beváljon és tényleg azonnal kezdővé váljon.
Hát igen, majd meglátjuk. Na de akkor mehetünk is tovább a harmadik körbe, ahol mit ad Isten, ismét megtapasztaltunk egy trédet, hiszen a 73. helyre felugrottunk a Los Angeles Rams-hez, cserjének pedig odaadtuk a mi harmadik, valamint a negyedik körös választásunkat is, és Jalen Hyatt-et választottuk ki, ő egy elkapó a Tennessee-ről. Én azt gondolom, hogy a trét pillanatában itt nagyon látszott, hogy mik az elképzeléseink, és hogy melyik irányba megyünk el, mert ahogy elmondható Schmitznél is, úgy Hyattnél is ki lehet jelenteni, hogy korábban vártuk őt. Mondjuk én azzal nem értek egyet, hogy ő egy elsőkörös játékos, ő az első kör végén is oldos nagy reach lett volna, azonban a második napon ő már bármikor elvihető, és tényleg az, hogy Tank Dellt kiviszik előtte, az meg szerintem már maga a pofátlanság.
Igen, itt amikor őt az első körbe prognosztizálták, akkor ott, hogy mondjam, a valósnál nagyobb ilyen VR-igényt is, ilyen VR-ránokat pakoltak bele azok a szakértők, akik összeállították azt a mokkot, de azért nekem meglepő volt, hogy a harmadik kör közepéig bennmaradt. Szóval, hogyha nem is az első körben, így ráharaphatott volna valamelyik csapat a második körben. Sőt, hogyha Schmitzben esetleg kimegy előttünk, amire volt esély, mint beszéltünk róla, engem még az se lepett volna meg, hogyha a második körben választjuk ki Hyattet a bent lévő játékosok közül.
Igen, hát végül is akkor is elfért volna, mert hát ja, ugye nagyon, nagyon kellett egy elkapó, meg az is kérdés, hogy most így mennyire követjük a BPA-t, mennyire pedig a need-eket. vesszük előtérbe, ez ugye idén azért nem derült ki, hiszen így az első három pikkünkre rá lehet húzni mindkettőt. Mert egyértelmű hiánypasszokkal jöttek a játékosok, viszont azzal sem nagyon lehet vitatkozni, hogy az elérhetőek közül nagyjából ők voltak a legjobbak, szóval ez abszolút ilyen win-win szituációnak tűnik. Hát kb. Olyan az ötödik, hatodik elkapónak rangsorolták helyetet. Azt hiszem nálam az ötödik helye felkerült. Bár mondjuk ugye mondogatták, hogy na majd Jonathan Mingo, aki Mingo lesz az emberünk, aki meglepően korán, de hát ugye a pletykák alapján egyetlen nem meglepő módon, mert a 2x39-szél gazdára talált, de hát egyértelmű meglepetésnek számít, hogy korábban kiment Jaden Reed, Rashee Rice, akkor Marvin Mims, de Tank Dell, pedig tényleg nem értem ő kb. Az idei Tutu Atwell. Nagyon bírom a játékát, de hát ilyen kis testalkattal azt szerintem már tényleg a határ. Ez a kis testalkat egyébként talán helyetnél is problémát jelenthet. Meg hát, akkor tényleg térjünk rá konkrétan az ő képességeire. Nála azt hozták fel egyértelmű hiánynak, hogy nem futott teljes route-t, illetve a másik az, hogy nem nagyon találkozott pass coverage-sal. És ez lesz nála óriási kérdés, hogy vajon mennyire tud megbirkózni az NFL-ben ezekkel.
Igen, meg itt szerintem bejön az a kérdés, hogy lehet, hogy tudod, hogy ez egy stíl az adott ponton, de hogy mennyire tudják majd beilleszteni a játékunknak a működésébe. Mert tudod, hogy pont a livestreamen szó volt róla, hogy azért a VR-ek azok nagyon különbözők tudnak lenni. Tehát, hogy közben, hogy funkciójukban, hogy milyen típusú offenszben tudnak kiteljesedni, és hogy itt neki nem tudom, mennyire lesz megfelelő az a játék, amit mi a tavaly évben csináltunk. Tudunk, hogy igazából Daniel Jonesnak nagyon-nagyon kevés ilyen sikeres hosszú passza volt például. És ugye elhangzott, hogy a Hyatt egy azért lehet, hogy inkább egy olyan passzjátékban tud kiteljesedni, ahol ezekkel a hosszú passzokkal is operál a csapat.
Hát igen, de ugye nem nagyon voltak olyan célpontjaink, akik erre képesek lettek volna, talán így nagyjából egyedül Darius Slayton. Őt meg azért ismerjük, hogyha messze megy a labda, azért ő azt képes elejteni. Egyébként szerintem Hyattnek a helyét meg fogják találni Dayballék. Én ettől igazából nem félek. Motiont azt szép számban fogunk látni jövőre is. Azzal nem lesz gond. Sőt, ugye hát már tavaly láttuk, hogy Brian Dayball és Mike Kafka olyan szituációkba tudja terelni a játékosokat, hogy ami a képességeitek megfelelő győztes eljöjjenek ki ezekből a helyzetekből, szóval ezzel szerintem nem lesz gond. Én attól sem félek, hogy nem futott olyan változatos útvonalakat helyett, ezt könnyen el lehet sajátítani, van 9 vagy 10 féle útvonal, annyit kell megtanulni, ez nem olyan nagy feladat, hogy NFL szintű elkapónak szerintem. Pass coverage-al probléma lehet, és tényleg nem biztos, hogy egy teljes értékű első számú elkapó fog lenni a profi között, sőt engem meglepne, hogy hozzá válna. Ő inkább egy speedster lehet. Tehát én azt mondom, hogy ha azt lőjük be, hogy Darius Slaytonnak egy kicsivel jobb, hát nem azt mondom, hogy képességű, de végül is mondhatjuk azt, hogy jobb képességű változata legyen, aki nem szalja össze magát a kulcs pillanatokban, akkor már abszolút jól jártunk vele. Én nagyjából ezt várom helyettől. Így az első évben tényleg vertikálisan is nyissa meg a lehetőségeket Jones számára. Az biztos, hogy tényleg megvan a sebessége az, hogy több cornerbacket is állva hagyjon. A combine-on nem volt olyan jó a 40 yardja, hiszen 4-4-et futott, viszont a pályán ennél gyorsabbnak néz ki. Szóval a sebessége tényleg ott van, és én igazából ezt szeretném látni tőle, hogy végre ott legyen a big playability, és ugye Slaytonnal ellentétben ő neki azért sokkal jobb labdaérzéke van, és azért ő meg tudja csinálni a big playeket.
alapvetően a stáb az bízik a Daniel Jonesban, remélem fogja tudni tömni a hosszú labdákkal.
Ja, hát ugye azért ne felejtjük, hogy jött Dian Waller is. Meg hát ugye az is kell, hogy a támadófal kicsit jobban szerepeljen, úgyhogy meglátjuk majd. Na de hát akkor menjünk is tovább a harmadik napra, elég sokat kellett várni, hiszen ötödik körös pikket is eladtunk, negyedik körös pikket is eladtunk. Azonban a 172. választásnál Eli Gray jött az Oklahomáról, egy futóról beszélünk, és nálam ez a választás is adja, hiszen ha emlékeztek, még a Facebookra kiírtam egy tetemes listát, hogy kik azok, akiket így nagyon szívesen látnék a harmadik napon, és hát ő is köztük volt.
Én egyetértek ezzel a pikkel, olyan szempontból is, hogy szóba került, hogy akkor Barkley-nak még függőben van a szerződése, de ugye emiatt nem kell aggódni, mert hogy miért kellene aggódni a közöbben május elején emiatt, de nem árt, hogyha építünk megfelelő tartalékokat. És azért a Barkley mögötti emberek azok bár kipróbáltak, de tudod, hogy senki sem igazán különleges. Szóval nyugodtan lehet próbálkozni, hogy találunk-e valakit, aki ilyen késői körben beválik a pozícióban. Pláne, hogyha egyébként egy, hogy mondjam, ilyen többféleképpen is felhasználható ilyen running back, aki nem egy ilyen one trick pony, hogy tudod, hogy ilyen fullbackesen csak neki fut a fal közepének, vagy tudod, hogy csak azt tudja kihasználni, hogy ő nagyon-nagyon gyors, hanem egy ilyen viszonylag kiegyensúlyozott játékos, mint Gray.
Abszolút, abszolút így van, és hát ugye volt a mai napon egy nyilatkozat, azt hiszem a Good Morning Football-ban Shane-nek, ott így olyan szeretetet nyomott le Barkley irányába, mint amilyet a combine alatt láttunk Daniel Jones felé. Szóval jelen pillanatban én azt mondom, hogy egy-két héten belül hosszabbítani fog Saquon Barkley, vagy hogyha nem is egy-két héten belül, hanem megállapodás meg lesz szóval, aztán majd július közepén a franchise aláírásának határidejekor majd meg lesz a hosszú távú megállapodás, hát nem mindig az döntés, emlékezünk csak JPP-re, azért milyen jó, hogy korábban nem adtuk oda neki a nagy szerződést, ugye akkor robbantotta le a kezét, na mindegy. Elég rész szerintem jó cseré lehet. Ugye ott van Matt Breida, ott van Gary Brightwell, ugye Breida elsősorban a sebességével tud operálni, de azt jól csinálja. Gary Brightwell így az 53. ember nagyjából a keretben nálam, szóval ő kb. Annyira alkalmazható. És abszolút, ahogy te is mondtad, nem valószínű, hogy elég jól csinálja meg a legnagyobb játékokat a futók között. Azonban kevés hiányossága van, a játék minden elemében felhasználható, bár ahogy az újonc futóknál lenni szokott passzblokkolásban, biztos ő is szenvedni fog kezdetben. De tényleg arra, hogy arra a 10-15 játéka, amikor lehozzuk Barkley-t, arra abszolút helyettesíthető. Vagy hát betehető Gray. És azt se felejtjük, hogyha tényleg hosszabbítunk Barkley-val, akkor lehet, hogy kicsit csökkenteni kéne az ő workload-ját. Szóval nem lenne rossz, hogyha Gray személyben lenne egy olyan második számú futónk, aki sérülés esetén be tud ugrani kezdőként, és több snappet rá lehet bízni, mint a tavalyi garnitúrára.
Igen, és Barkley-nál a tavalyi szezonban ugye mind a ketten éreztünk egy olyan ilyen hozzáállást a stáb részéről, hogy tudod, hogy a mindent is kiátszhattak belőle, de nem biztos, hogy ezt folytatni fogják akkor, hogyha kap egy hosszabb szerződést, mert onnantól akkor nekik is jobban kell vigyázniuk a egészségére, meg hogy elkerüljék a sérülések, és nem lehet annyira intenzíven játszatni majd, mint a tavalyi szezonban. Remélhetőleg nem is kell, mert azért érezhetően javul a játékos állomány, és lehet, hogy lesznek olyanok, akik le tudják venni a súlyt a válláról. De igen, Gray egy adott esetben ilyen három downos, ilyen játékos, még az őben a passzelkapásban is, az őben, ha nem is kiemelkedően jeleskedett, de volt 99 elkapása az őben a college-ban, szóval egy nagyon kiegyensúlyozott játékos.
Abszolút, úgyhogy tényleg izgatottak lehetünk vele kapcsolatban. Na, aztán a hatodik kör végén a 209. választásnál így már jól lemerültünk a kondai aljára, hiszen Trey Hawkins érkezett cornerbackként az Old Dominionról, akit korábban draftolatlannak váltak, azonban ott volt a top 30-as listánkon, ugye abban a 30 játékosban benne volt, akiket így külön megfigyeltünk és megivitáltunk egy interjúra, szóval várható volt, hogy nagy a szeretet az irányába, ez így is lett, és hát jött a hatodik kör végén, itt már igazából ez elfér.
Igen, és itt is kijön az a minta, amit szóba hoztam ott a első körben, hogy gyakorlatilag a sebessége, mérete, ilyen agilitása alapján így statisztikailag bepontozták a 40. linebackernek a 1987 és 2023 között kijött 2212 ilyen cornerből, szóval tehát, hogy fizikailag egy kiemelkedő játékos, még vele kapcsolatban esetleg problémás lehet az, hogy hány kilóval fog játszani, mert nekem az a 190 fontos súly az egy kicsit kicsinek tűnik egy cornernek, de majd biztos felhizlalják.
Hát az még akár el is férhet, de ő vele inkább szerintem special team-eként számoljunk. Tehát gyors, nagyot üt, azért, hogyha megnéztük a felvételeit, akkor látszik, hogy szereti földhöz vagdosni az ellenfeleket. Szóval azt gondolom, hogyha személyében találtunk egy jó gunnert a special teambe, akkor már igen jól jártunk. Azért ne feledjük, hogy ott súlyos gondok voltak. Tehát ráfér a drága speciális egységünkre az erősítés, és tényleg mikor a draft 6.-7. körében hozunk el cornerback-eket, safety-ket, linebacker-eket, ők akkor már szerintem egyértelműen elsősorban oda kell várni őket. Aztán, hogyha annál többet tudnak nyújtani, vagy hogyha jók lesznek a special teamben, akkor védelemmel is lehetőséget kapnak, és onnan meg már nagyon vagy. De tényleg én azt gondolom, hogy én jelen pillanatban a special teamelként tekintek. Nagyon meglepne, hogyha komoly lehetőséget kapna a védelembe, sőt, akkor lehet, hogy így elég nagy gondban is lennénk. Úgyhogy így újoncként oda kerülne a pályára. Nyilván nem garbage time-ban, de tényleg ez azért nagy segítség lehet abba, hogy az ellenfelek ne olyan nagy átlaggal holdják vissza a pántokat, meg a kikofokat, mint ezt tették tavaly.
Így van.
Na hát akkor még mélyebb merültünk a 7. körbe, hiszen a 243. választásnál Jordan Riley jött egy defensive tackle az Oregonnal, és én így néztem, hogy ő kicsoda.
Hát, egy szép nagy nose tackle. És őszintén,
hát így van,
hogy,
így
hogy,
van,
hogy
igen.
Dolgoztak a defensive tackle pozíciónak a, hogy mondjam, cserékkel történő feltöltésén sokat dolgozott a stáb a free agency-n. Rá is fért, mert a futás elleni védekezésünk az annak ellenére tragikus volt, hogy van alapvetően két nagyon jó kezdő defenzív tackle-ünk. Szóval őszintén nem biztos, hogy árt a rotációba egy ekkora ember, akit a egyértelmű futó downoknál oda be lehet állítani a halom közepére.
Hát, de szerintem oda se fog befélni. Tehát én őt nagyon a gyakorló csapatba várom. Engem meglepne, hogyha beférne az aktív keretbe. Hiszen ugye beszéltük, hogy Dexter Lawrence és Leonard Williams a két kezdőnk. Ugye érkezett a szabad idők piac elé nekim Nunez Rochez, a draft előtt leigazoltuk Ashon Robinsont. tavalyról ott van még a, hát ő is ilyen PS töltelék volt, Vernon Butler, akinek korábban a Panthersben és a Buffalo Bills-ben voltak, hát inkább felejthető, mint felejthetetlen pillanai, bár volt egy jó szezonja a Panthers szagjaként, mikor 6-ig jutott, de hát az 2019-ben volt, azóta pedig a Buffalo-ban nem tudott sok mindent csinálni. Plusz ugye ott van még tavalyról DJ Davidson, aki biztosan snap számot fog kapni, bár mondjuk súlyos sérülésből épül fel, de hát azért ő mégiscsak a 5. körös pick volt, tehát ez alapján ő nagyobb figyelmet érdemel, vagy nagyobb prioritást, és hasonló testalkatú, mondjuk ott van még Ryder Anderson, aki UDFA volt egy éve, ő mondjuk totál más stílusú játékos, szóval én meglepődnék, hogyha a keretbe kerülne, és ez az egyetlen pick, amit úgy én tényleg totál nem értettem, de hát, ja, itt a 7. körbe belefér, sokkal jobb, mint amikor a 4. vagy az 5. körben csináltunk ilyet.
Nem, de tudod, hogy az látszik, hogy mikkel tette fel a stábnak az érdeklődését, de hogy mit hoznak ki belőle, az csak ők tudják.
Hát igen, ugye ez meg a másik kérdés, hogy tényleg mi jön ki belőle, na de van még egy választás, mint Javarius Owen személyében, ő egy safety a Houstonnal, én azt szól mondani, hogy őt is a special teambe szálljuk.
Igen, és nekem nála ezzel kapcsolatban ilyen egyértelmű érzéseim voltak a vele meg a special team-mel kapcsolatban, mint a Tre Hawkinsnál.
Hát abszolút igen. Azt is írtam, hogy 6 nagy tapasztalata van Owensnek. Korábban egy éve a focit is abba hagyta, aztán úgy tért vissza, majd a Houstonban 42 mérkőzésen kezdett, szóval ez kimagaslónak számít az egyetemi színvonalon. Tényleg a draftnak ezen a szakaszán már hát majdnem mindent elbírunk, úgyhogy ja, nála is abszolút meglepne, hogyha a védelembe az első évben lehetőséget kapna. Ő azért kicsit magasabban szerepelt a listákon, mint Hawkins, és talán nála benne van a potenciál, még jobban, mint Hawkinsban, hogy a védelemben is lehet egy olyan évjegyét, hogyha meg tudják tanítani játszani, de hát itt ugye azért elég nagy kérdőjelek vannak, de tényleg a draft ezen szakaszában már ne válogassunk, mert aki jut, az jut, és így nagyjából ennyi.
Igen, és ahogy mondtad, itt is megvan az a minta a fizikai paraméterekben, meg a sebességben, tehát hogyha ha fekszik neki, akkor ő is tökéletes genőr lehet. És, hát és abszolút, tényleg rá, és ráfér a special teamre nagyon.
Abszolút, ugye. Emlékezhetünk vissza, amikor ugye jöttek Carter, Kaffinék, meg ugye Campbell. Jelenleg ugye ők a nagy special teamjeink. Hát így elkezdhetnek izzadni, mert mondom, a szerződésük is így a 4. évéhez érkezik. És itt vannak a fiatalok. És láttuk, hogy tavaly mi történt. Szóval lehet, hogy itt eljön az őrségváltás a special teamben. Hát már csak egy jó returnet kéne találni, de hát majd. Majd talán egyszer az is eljön.
Itt vele kapcsolatban ugye őt tényleg mokkolták a zöbben így már a akár 4. körben is, de az inkább a 5. körtől lejjebb, hogy neki volt egy nagyon-nagyon-nagyon kiemelkedő éve 2021-ben, ami után tavaly elég csúnyán visszaesett. Főleg azőben a passz elleni védekezésben, meg a coverage-ben. De volt egy éve, amikor azőben a játék minden részében, a futás elleni védekezésben és meg coverage-ben is ilyen teljesen elit számokat hozott. Szóval itt benne lehet, hogy van fantázia, hogyha azt elő tudják csalni még belőle, amit a 2021-ben játszott.
Így van, igen, de hát tényleg ugye itt azért már nagy meglepetés lenne, ha a draft ezen szakaszában így bárki is robbantani tudna egyet. Na de hát vannak draftolatlan játékosaink is, és ugye náluk nagy hagyománya van, hiszen visszaemlékezhetünk, hogy korábban Victor Cruz és Rich Seubert személyében igen kiváló játékosokat tudtunk megtalálni. Úgyhogy meg is nyitottam a draftolatlanokról szóló bejegyzés, és akkor így végigmegyünk rajtuk is. Bár túl sok mindent itt azért én sem tudtam leírni. Dane Böglernek az anyagából dolgozom, és hát akinél volt leírás, róluk írtam, akinél nem volt, róluk nem. Szóval így nagyjából ennyi. Az első három névből így nem találtam sok mindent. Ők Jamon Green, egy cornerback a Michigannől, Diante Johnson linebacker a Toledo-ról, Troy Brown szintén linebacker az Ole Miss-ről, és jött Tommy DeVito, egy quarterback az Illinois-ról. Róla tudsz-e valamit?
Én azt gondolom, hogy ő azért jött, hogy ne az edzőknek kelljen a rookie training campen dobálni a játékosoknak.
Igen,
Most
hát
nem akarok rossz indulatú lenni,
abszolút.
de azért ez a legvalószínűbb.
De egyébként ő nem került rossz pozícióba, tehát ez bármelyik UDF a quarterbacknek egy jó állomás hely lehetett. Mert hogyha megnézzük, nekik egyetemben az lehet a céljuk, hogy valami csapatnál megragadjanak. És hogyha nem
Igen.
lesznek totál elveszettek, akkor Jones és Tyler Taylor mögött neki így gyakorlatilag egyenes útja van a gyakorló csapatban, mert azért három irányítót, így, hogy ugye népesebb a practice squad is, meg hát ugye azért emlékeztünk korábbi években is azért, minden csapat így ott tart a keretben, szóval ez totál jó állomás hely neki, hát aztán sok bizodalmam azért nincs benne, anna a Syracuse-on kezdte, de hát ott sérült is volt, gyenge is lett, elveszítette a kezdő pozícióját, majd ment az Illinois-ra, és hát igen, ugye Covid miatt a játékosoknak volt plusz egy éve. Ezt kihasználta ő is, és így a hatodik év után is felkereste az NCAA-t, hogy hát figyeljetek, én visszatérnék a hetedik éveme is. De hát ők mondták, hogy ezt mi annyira nem támogatjuk, úgyhogy hát nem volt más lehetőség, profinak kell állni. Úgyhogy így nem tudom, hogy nekem az egyetemen még mondták, hogy hát ez a 4 év lesz életed legszebb 8 éve, ugye ezt le is írtam a bejegyzésbe, és hát lehet, hogy ő is. Én mondjuk nem szerencsére nem ezt a mentalitást követtem, de nagyon sok embert ismertem ott, aki a kollégiumban, aki tényleg így ezt a hitvallást gyakorolta elég komolyan. Lehet, hogy akkor DeVito is így jól érezte magát. Na de hát akkor menjünk tovább, a következő játékosról már nyilván te is többet tudsz mondani. Ő egy elkapó a West Virginia-jól Bryce Ford Wheaton személyében, és vele kapcsolatban azért vannak terveink, hiszen ahogy olvastam, kicsivel több mint 200 ezer dollárt odaadtunk neki garantáltban, amit így a gyakorló csapatban keresett meg 2023-ban. Szóval ő olyan játékos, akivel egyértelműen számolunk, akit akár le is draftolhattunk volna, úgyhogy érdemes lesz odafigyelni, hogy ő mire lesz képes.
Igen, ezzel teljesen egyetértek, és azt gondolom, hogy már most így jobbnak néz ki a training campek előtt a PR gárda, mint amivel el kellett kezdeni a tavalyi évet. Ugye itt vannak kérdések, hogy ki milyen tempóban fog a sérüléseiből felgyógyulni, de itt simán lehet, hogy a Bryce Ford Wheaton, tehát hogy legalább harcban lesz azért, hogy a hetedik, nem tudom, VR helyre felkerülhessen az ebben a depth chartra, és ne a gyakorló csapatban kezdje az évet.
Igen, nem tudom, hogy emlékszel-e még Cody Washingtonra.
Igen.
Ugye ő magas volt, Ford Wheaton mellé gyors is, ugye Washington annó így majdnem minden előszezó meccsen szerzett egy touchdown-t, és ugye ő azért nem tudott bekerülni a csapatba, meg azért nem tudott magának játékidőt kiharcolni, mert használhatatlan volt a special teamben. És tényleg ezeknek a játékosoknak így nagyon fontos, hogy ott is teljesíteni tudjanak, és ez lehet a kulcskérdés, hogy az aktív keretbe kerül majd, vagy a gyakorló csapatba, de hát ilyen szerencsére azért a gyakorló csapatból is egy-egy meccse fel lehet vinni őket az aktív keretbe, szóval abszolút nagy nevűnek számít az UDFA játékosok között, és És ja, reális esélye van, hogy a csapatba kerüljön. Na itt van még egy nagy nevű játékosunk, ezzel már illik tovább menni.
Jó,
Mégpedig
ezt ugye
Habakuk
ilyen idézőjelek
Bárdonádó.
közé tetted.
Igen, per, abszolút. Ezt is mellőttem a bejegyzésbe, ezt a poént is. Habakuk Bárdonádó, Edge Pittsburgh-ről. Nem tudom, emlékszel-e még az első lapos live előtt így mondtam, hogy ő kell nekünk, és mint persze, és végül megkaptuk.
Nem tudom, hogy nekünk, nem tudom, volt már európai játékosunk, azért gyakran vannak afrikai gyökerű játékosok a vicces nevekkel, most nem tudom, sikerült a kettőt kombinálni. De nem tudom, őszintén. Itt ez számodra érdekes lehet, mert ugye ez a Edge ilyen pass rusher pozíció volt az, amit vel nem nagyon foglalkoztunk a free agency során. És ez arra mutat, hogy a edzői stáb sokkal elégedettebb a jelenlegi társasággal, mint te.
Hát de miért? Nem értem. Oké, hogy Jihad volt Martin Dale-nek a kedvence, de hogy így visszahoztuk a Jinx Jimenez-t, oké, rendben, draft után vagyunk, nem jött új draftolt játékos. De hát így belinkeltem egy statisztikát, hogy nézzetek már el. Hogy nem tudják megverni a falembert. Mégis mit várunk tőlük? De Bárdonádónak egy jó állomás lett a csapatunk, mert így reális esélye van arra, hogy bekerüljön az aktív keretbe. Szóval utolsó emberként, ahogy tette tavaly Tomon Fox, hogyha megmutatja, hogy nem elveszett, hogyha egyet-kettőt tud villantani, akkor simán
igen,
odaférhetik.
Hogyha ha hajlandó is tud játszani a special teamben.
Igen, igen. Természetesen az is. De tényleg nála ez is siker, hogy így egy NFL csapathoz oda került, hogy Olaszországból származik, ott kezdett el focizni, aztán így az USA-ba tudott kerülni, megkapta az ösztöndíjat is, sőt elég sok iskola közül választhatott végül az a Pittsburgh mellett, hát az is, hogy közvetlen járat van Olaszországba, szóval hogyha úgy van, akkor könnyen haza tud menni. Úgyhogy abszolút így rendben van. Hát van még egy játékosunk, egy long snapper Cameron Lyons személyében a nagy nevű Charlotte Egyetemről, és így nála összejött az a bavúr, hogy még a felsorolásban sem volt benne. Tehát őt így nem is találtam. De hát megvan a long snapperünk, szóval így meglepne, hogyha így kézikrájtert kiszorítaná, és nem használok ilyen nagy szavakat, hogy ez lenne az edzőtábor legnagyobb upsetje, mert azért nem hiszem túlzásba a dolgokat, de így tényleg valószínű csak Kembadinak érkezett.
Igen, ez nagyon valószínű. És itt ugye elhangzott, de tényleg ezek közül az UDFA igazolások közül a legtöbb tekintet az Bryce Ford Wheaton-on lesz. Egyrészt azért, mert a stáb ugye annyira meg akarta szerezni, hogy hajlandóak voltak neki ilyen fizetést is felajánlani, ami az UDFA-knál ez nem annyira gyakori, már ilyen bónusz fizetést. Szóval azért messze tőle várhatnak a legtöbbet, vagy messze rá volt a legnagyobb kereslet a piacon.
Hát igen, és egyébként, hogy még egy témát csak úgy bedobjak. Olvastam egy olyat, hogy szó van arról, hogy egy vagy két körrel megemeljék a draft mennyiségét, tehát hogy 8 vagy 9 körös draftot is láthassunk a jövőben, és ennek akár realitása is lehet, hiszen a sokszor azok a játékosok jobban járnak, akik draftolatlanok lesznek, mint akiket mondjuk a 7. kör vége fele választanak ki, hiszen ezek a játékosok szabadon választhatnak a csapatok között, olyan helyre tudnak menni, ahol jó esélyük lehet a keretbe kerülni, mint ugye vagy a gyakorló csapatban, mint ugye nálunk itt a mi DeVito, úgyhogy én simán el tudom képzelni azt, hogy egy vagy két körrel hosszabb lesz a jövőben a draft, hogy ebbe beleegyeznek a csapatok, valamint a szakszervezet is. Hát azért sok olyan játékos marad így draftolatlanként, akiket amúgy simán elvihettek volna így a draft végén.
Így.
Na hát, akkor nagyjából így. Ennyi volt ez az adás. A próbajátékosokat most nem fogom felsorolni, hogyha valaki esetleg szerződéshez jut, akkor arra úgyis írni fogunk majd. Nem tudom, maradt-e még valami, amit így mindenképp el akarnál mondani?
Hát ugye folytatódik egy, jön majd a rookie minicamp, és hogy ugye a free agency az folytatódik, és hogy azért várhatunk itt ilyen cut-okat, meg szerződés ástruktúrálásokat, mert már most is a rookie fizetésével már átléptük a fizetési sapkát elvileg. Tehát valami történni fog a
Igen, hát
közeljövőben.
Valami majd mindenképp lehet. Donald Williams-re gondolunk ugye elsősorban, vagy Adoree Jackson-nal. Hát szóval majd akkor érkezünk meg, azért így áttekintjük a csapatnak a keretét is, hogy akkor pontosan mi a helyzet, mennyivel erősödtünk tavalyhoz képest, úgyhogy itt lesz majd miről beszélni, és hát remélhetőleg a sérülések is elkerülnek majd minket, szóval olyan június elejéig azért lesznek itt még történések, utána pedig jöhet egy ilyen egy-másfél hónapos uborka szezon, utána pedig már lassan elkezdünk kimenni a nyárból, ami még el se kezdődött, és jön majd az edzőtábor, meg az előszezon. Na szóval akkor ennyi lenne.
Még egy kérdésem lenne
Na.
hozzád. Mit gondolsz a draft egészéről, hogy belelátod, hogy ez a draft érdemben változtassa az erőviszonyokat itt a csoporton belül, vagy igazából, tehát, hogy senkinek nem volt ilyet kiemelkedően gyenge, vagy kiemelkedően jó draftja ebben az idei évben, hogy így hirtelen érdemi változás történjen a erősorrendben.
Hát ugye az Eaglesnek a névsor elég jól néz ki a miénk mellett, szerintem rájuk azért ki lehet mondani, hogy ők voltak a draftnak az egyik nagy nyertesei. A Cowboys nagyon lehúzzák, de szerintem ők annyira nem jártak rosszul. Én Mazi Smith bírtam, és én mondtam, hogy ő egy ilyen következő Delvin Tomlinson lehet. Hogyha meg ilyen játékos lesz az első kör végén, az abszolút rendben van. Ugye az Eagles, ők kihúzták sorba a BPA játékosokat, gyűlték a helyükön, és akkor vártak, hogy akkor mi lesz. Bár, ahogy mondtam, ők belezúgtak a Georgia játékosokba, és hát nekem volt egy olyan gondolatom, hogy a Georgia az úgy Florida, mert azért voltak ott balhések, és Jalen Carter-el is ki tudja, hogy ilyen szempontból mi lesz. Meg hát azért mondjuk Kiri Ringo is amennyit csúszott. Ugye szép, hogy valaki behúz egy nagyon csúszó játékos, de hát azt is nézzük meg, hogy miért is csúszott. Szóval ezektől a játékosoktól én nem mindig vagyok elájulva, de abszolút kiválóan draftoltak. És náluk egyetlen olyan játékosok ezek, akik már az elsőben is oda tehetik magukat, és ugyanez igaz a Washington Commanders-re is, hiszen Emmanuel Forbes talán kicsit korábban került kiválasztása, mint ahogy azt várhattuk volna, de hogyha nem lesz gond a mérjeteivel, akkor ő már újoncként is villantott egyet, és hát a labdaszerzésekben ő igencsak jeleskedik, a második körben elvitték Juan Martint, akit én ugyanúgy nagyon bírtam, és a harmadik kör végén pedig Ricky Stromberget, aki pedig nálam a centerek között Schmitz és Tippmann mellett a harmadik játékos volt, szóval ő itt már hasonlóan jó értéket képviselt. Úgyhogy úgy összességében a Cowboys jelen pillanatban egy kicsit elmarad, de a többi három csapat szerintem igen, igen jó draftolt, és mindenki elégedett lehet.
Egyetértek. Nekem is talán itt a Cowboysnál volt néha olyan érzésem, hogy hasonló hibákat véltem felfedezni, amikkel itt nálunk is lehetett találkozni a utóbbi években, és amik talán nem voltak korábban annyira jellemző rájuk, de mondom, kíváncsian várom, hogy tűzőben hogy fog alakulni itt a nyárnak a maradéka. Akkor majd hamarosan visszatérünk ezek szerint.
Így van, majd valamikor jövünk. Majd észreveszitek úgyis. Úgyhogy, hát akkor ennyi volt. Mindenkinek köszönöm a figyelmet, neked pedig köszönöm a segítségedet, szavaztok!
Sziasztok!